Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Október 10-e csütörtök reggel van, 9 óra 11 perc, itt Tanács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is. Azt mondja, hogy... Ja, hát ez, igen, ez erről már sokszor beszélgettünk. Azt írja, hogy hallgató, érdemes azt rögzíteni, hogy amit Kína csinál dömpingáras autókkal, zárójel, ez nem volt az üzenetben, de bármivel, ahol piacot akar szerezni, és sok más termékkel, az tisztességtelen, és az a cél, hogy tönkretegyék az európai cégeket. Hát igen, ez sarkos megfogalmazás, de maradjunk ebben a piacszerzés, meg a gazdasági térhódítás ilyen eszköze, ugye, és ez ellen van ki egy csomó kormányzat, mert ugye egy nagy állami hátszélen rengeteg pénzzel tudja megtámogatni ezeket a folyamatokat, így működik a Temu is például.
Hát a rengeteg dicsérő üzenet közül egyet imádnivaló az ember, ezt beolvastam, mármint amit Bot Péter Ákos kapott az egy órával ezelőtti beszélgetésünk után. Nagyon. Köszönjük.
Közben mazsolázom, mert valahol volt egy út információ is, de sajnos elfették, vagy nem sajnos, mert tök jó, hogy ennyit írtok, és köszi szépen. Közben jött egy ilyen az autókban működő csipeket gyártó Infineonnak van Cegléden gyára. Csak szólok. Köszönjük szépen.
Figyelj, keresd nyugodtan, szólj közben, de addig elindítjuk a IT-rovatot, és hogyha megleled, akkor még a beszélgetés elején beszórjuk.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Nem leltem meg, úgyhogy azzal fogunk foglalkozni, amit beharangoztunk, hogy hogyan is áll a Google ezzel a monopól vagy versenyhatósági vizsgálat, ugye túl nagyra nőtt, és ez már a hatóságok szemét is szúrja, és most van egy ilyen javaslat, csomag, vagy egy az amerikai igazságügyminisztérium tett le egy olyan javaslatcsomagot az illetékes bíróság elé, ami az első változata lehet annak, hogy hogyan oldhatja fel ezt a monopól helyzetet a Google. Erről fogunk beszélgetni Kolyi Tamással, a hvsv.hu szerkesztőjével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdv a hallgatóknak!
Na, hogy áll most ez az ügy, és hogy lehet megmenteni a Google-t a feldarabolástól, illetve meg lehet-e egyáltalán, vagy mindenképp arra fog kifutni a dolog, csak ennek lehet mondjuk finomabb, meg kevésbé finom változatai.
Szerintem kezdjünk gyorsan egy kicsit a jogi gyors talpalóval, hogy a amerikai jogrendben ezek az antitrust eljárások hogy zajlanak, mert teljesen más a metódus, mint például itt az Európai Unióban, vagy akár Magyarországon. Ugye az Egyesült Államokban gyakorlatilag bárki beperelhet bárkit ösztönellenes magatartásért, mert ösztönellenes jogellenes magatartásért. Ugye jelen esetben is ez történt, nem egy versenyhatóság indított vizsgálatot saját hatáskörében a Google ellen, hanem az amerikai igazságügyi minisztérium beperelte a Google-t azért, nyilván ugye saját hatáskörében indított vizsgálat alapján, vagy panasz alapján, azért, mert vélhetően, vagy az egész perról alapját az adta, hogy a Google a kereső szolgáltatások piacán több olyan jogellenes szerződéses kontraktust kötött, vagy olyan kontraktust kötött, amelyek végül aztán monopól helyzetet eredményeztek a Google kereső számára. Itt ugye elsősorban azt kifogásolták a bíróságon az igazságügyminisztérium jogászai, hogy olyan szerződéseket kötött például az Apple-lel, amelyek azt szavatolták a Google-nek, hogy mondjuk az iPhone-okon, a Safari böngészőben a Google lesz az alapértelmezett kereső. És ugye ez, mivel rengeteg iPhone-t adnak el a világon, és rengetegen használják a Safari-t az iPhone-ok elsődleges böngészőjeként, és azzal együtt, hogy lehet már is letölteni Chrome-ot, meg minden egyéb böngészőt, hogy ugye ez egy olyan verseny előnyt keletkeztetett a Google számára az évek során, amivel aztán a versenytársak nem tudtak mihez kezdeni, pláne úgy, hogy ugye itt hatalmas összegekről van szó, azt hiszem ebbe a perben 2021-ben az egyik meghallgatáson elhangzott egy 25 milliárd dollárnyi összeg, amit azért fizetett a Google az Apple-nek, hogy ezt az exkluzivitást ő megkapja. És hát nyilván azért kevés cég van a világon, aki ezt az összeget ki tudja fizetni. Egy szó, mint száz, végén aztán ugye született idén augusztusban egy ítélet, amiben ugye kimondta a bíróság azt, hogy ez egy monopól helyzet volt, és akkor az amerikai jogrend szerint ilyenkor nem az történik, hogy mindjárt az ítélethozatalnál azt mondják, hogy akkor most ezt meg ezt kell csinálni, hanem összeülnek megint, hogy na, akkor most mi a teendő, mit csináljunk, akkor nyilván a felperes az letesz javaslatokat, hogy szerinte hogyan lehetne ezt a monopól helyzetet feloldani, az alperes meg elmondja, hogy szerinte ezt miért nem lehet megvalósítani, meg hogy ez egy túlzott kérésnek, meg nem tudom, és ugye a végén majd a bíró hoz egy döntést valamikor, ugye most azt hiszem 2025. augusztusára van kitűzve az ítélethozatal, amit aztán még ugye meg lehet majd fellebbezni. És igen, tehát az amerikai igazságügyi minisztérium most tette le az asztalra ennek a javaslatcsomagnak, a jóvátétel javaslatcsomagnak a 1.0-as verzióját fogalmazhatunk így is, amelyben ugye azok a jóvátételi, potenciális jóvátételi intézkedések szerepelnek, amelyek aztán majd a végén majd az ítélethozatalkor majd kötelezettség ként lesznek kiróva, vagy kiszabva a Google-nek, és ebben igen szerepel egy olyan elem, és ebben nagyon belekapaszkodott a média most ugye a hét elején, hogy strukturális változásokra kell kényszeríteni a Google-t annak érdekében, hogy ez a monopól helyzet megvalósuljon. Ugye magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy bizonyos részlegeket, bizonyos szolgáltatásokat el kell különíteni, akár cégstruktúra szinten is egymástól, ami azt jelenti, hogy mondjuk külön cégbe kell kiszervezni, vagy el kell adni bizonyos szolgáltatásokat. Azt mondják egyébként szakértők, hogy annak, hogy ez megvalósuljon, vagy hogy ezt ténylegesen kötelezettségként rolják ki a Google-re, elég kicsi az esélye. Sokkal inkább az a valószínű, hogy el fogják tiltani a Google-t a későbbiekben ezektől az exkluzív megállapodásoktól, mint amilyen az Apple-el is kötött ugye az elmúlt években. Egyrészt, másrészt pedig valószínűleg a jövőre nézve fognak egy olyan döntést hozni, ugye itt már a Google elkezdte beintegrálni a mesterséges intelligenciát a keresőbe, ugye már bejelentették aztán már tavaly, de idén csak ugye még határozottabban aláhúzták azt, hogy úgy fog működni a Google keresője a jövőben, hogy a mesterséges intelligencia kereső kifejezése összefoglalja nekünk a választ az alapján, amit az interneten talál. És gyakorlatilag ez megint ugye arról szól, hogy a Google összevon termékeket, és ugye gyakorlatilag ezzel is egy olyan monopól helyzetet teremthet a jövőben mondjuk az AI megoldások piacán, ami egy versenyellenes vagy jogellenes opció. És hogy ezt fogják megtiltani a Google-nek, hogy a mesterséges intelligenciát ilyen módon beintegrálja a keresőbe, hogy ne lehessen egy ilyen monopól helyzet.
De annak miért kicsi az esélye, hogy ezt a kiszervezést, ami a kvázi a darabolás gyakorlatilag, amit felvázoltál, ugye, hogy a különböző funkciókat, vagy egyes funkciókat annyira leválasszák az egésztől, hogy még akár külön cégnek is kéne üzemeltetnie. Ebből én arra következtetnék, hogy esetleg mégsem akkora a piaci hatása ennek, mert hát korábban azért láttunk arra példát, hogy volt ilyen ítélet.
Hát itt azért nagyon sok szempontot figyelembe kell venni a bíróságnak. Egyrészt nyilván van egy arányossági elv, hogy ennek a kötelezettségnek, ugye most ne nevezzük ezt büntetésnek, hanem egy kötelezettség vagy bírósági elvárás, ennek arányban kell állnia azzal a cselekménnyel, amit a Google ugye elkövetett a múltban, és aminek hatására ugye előállt ez a monopolhelyzet, hogy arányban kell állni a piaci állapotokkal nagyjából, és hát figyelembe kell venni azt is, hogy egy ilyen ástruktúrálás mennyire bonyolult folyamat, és mondjuk mennyire vannak tényleg összeintegrálva úgy ezek a szolgáltatások, aha, hogy ezek lehet, hogy egymás nélkül egyáltalán nem is tudnának működni. És a Google egy nagyon-nagyon nagy cég, nagyon sok szolgáltatással, nagyon sok egymásra épülő szolgáltatással. Ugye ekkora nagy céget még senki nem bombázott szét, legalábbis technológiai céget még nem. Lehet, hogy más iparágokban volt már rá példa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért is óvatosak az elemzők, meg maguk a jogászok is egyelőre még csak ugye lebegtetik, hogy hát ez a lehetőség, ez fennáll, de hogy ez meg fog-e valósulni, én mondom, én is egyetértek azokkal az elemzőkkel, akik azt mondják, hogy ennek azért már relatíve kicsi az esélye. Bár egyébként szerintem előbb-utóbb ez elkerülhetetlen, ha nem a Google esetében, akkor más technológiai cég esetében. Azért látszik azt, hogy az Európai Unióban is folyik már olyan eljárás a Google ellen, ahol ez egyébként ez a kimenettel ez egy valós opció lehet. De nem volt még rá precedens.
Ah, világos.
És ezért nehéz megmondani.
Mennyi idő alatt futnak le ezek az ügyek, mondjuk a tengeren túlon? Ez, hogyha itt lenne nálunk, vagy Európában, akkor bőven számíthatnánk ilyen hosszú évekre, mire erre pontot lehet tenni. Erre van valamiféle indikáció, hogy ott hogy működik ez a...
Hát a tengeren túlon sem gyorsabb sokkal. Most mondjuk van pont ugye egy konkrét eset, ahol már ugye a bíróság előírt, kiszabta ezeket az előírásokat, ugye ez az Epic Games kontra Google per, ami ugye 2020 augusztusában indult, és ott ugye az Epic Games perelte be a Google-t, nem az igazságügyi minisztérium, ez az, amire utaltam az elején, hogy bárki beperelhet bárkit, hogyha úgy érzi, hogy jogszerűtlenül jár el az alperes. És ott a tavaly decemberben született az ítélet, amiben kimondták, hogy a Google monopol helyzetben van, és most született meg az az ítélet, ami előírja azt a Google-nek, hogy hogyan kell ástruktúrálni a Play áruházat ahhoz, hogy ez a monopol helyzet megszűnjön. Mm. Ugye ez egy kötelező érvényű valami, tehát ezt innentől november 1-től azokat az előírásokat, amit a bíró ebben az ítélben megfogalmazott, azokat alkalmaznia kell a Google-nek. De még ezt is meg lehet fellebbezni. Tehát itt még azért a jogi csatározás nincsen vége. Itt az amerikai igazságügyi minisztériummal folytatott perben most ugye azt mondják, hogy 25 augusztusában várható az ítélet arról, hogy akkor most lesz-e feldarabolás, vagy nem lesz feldarabolás, vagy mi lesz. És ezt követően még ugye lesznek legalább kettő fellebbviteli fokozat, ami azt jelenti, hogy olyan 2026-27 előtt nem nagyon várható ítélet. Ugye ez egy 22-ben indult per talán, tehát nagyjából 5 év, míg ez így keresztül megindulnám.
Azt kérdezi a hallgató, hogy a Google elleni intézkedések a felhasználóknak jó-e, és azt meg én kérdezném, hogy ilyenkor mondjuk az ügyességi vizsgálat csak szigorúan gazdasági versenyjogi kérdéskörben merül fel, vagy ők valahogy tudnak-e mérlegelni azt a tekintetben, hogy a szolgáltatás minősége, hogy romlik, vagy hogy nem egy-egy ilyen intézkedés kapcsán?
A kettő kérdésre adok akkor egy választ, hogy igen, tehát pont a fogyasztók érdekében köteles mérlegelni egyébként egy eljáró bíróság, vagy egy skütszék, hogy az az intézkedés, amit előírnak a cégnek, az ténylegesen a fogyasztók érdekeit szolgálja-e. És nyilván az egy dolog, hogy van egy felperes, ami mondjuk adott esetben lehet az Epic Games, tehát egy másik vállalkozás, aha, aminek egyébként szintén szolgálhatja az érdekeit egy ítélet. Ugye most itt ebben az Epic kontra Google perben ez ugye felismerült, hogy a Google pont ezt mondta, amikor megszületett az ítélet a hét elején, arról, hogy a Play áruházban milyen változásokat kell végrehajtani, egyébként eléggé konkrét és elég súlyos előírások vannak. Akkor például Google pont ezt mondta, hogy lehet, hogy ez az Epicnek most jó, de hogy a fogyasztók ezzel összességében nem fognak jól járni, ami hát persze nyilván lehet egy túlzás, meg lehet egy PR fogás, De általában azért olyan döntések szoktak születni, amelyek azért a piaci fejlődés, vagy a piaci verseny szolgálják valamilyen úton, módon. Ugye eddig általában ez is volt a jellemző, és nyilván más kérdés, hogy egy adott régió, vagy egy adott térségnek a fejlődését mennyire szolgálhatja mondjuk az, hogy korlátozzák a technológiai cégek mozgásterét. Ugye itt az EU kapcsán sokszor elhangzott bírálatként, hogy nagyon ugye több olyan törvény is született, hogy a digitális piacokért felelősnek, a digitális szolgáltatásokért felelős jogszabályi közeg született az elmúlt pár évben, ami nagyon bekorlátozza a technológiai cégek mozgásterét az EU-ban, és akkor ugye fennáll a veszélye, hogy az EU ezért az EU-ban az innovatív szolgáltatások lassabban, meg később jelennek meg. Lásd például az Apple Intelligence nevű AI csomag, ami az Európai Unióban meg se fog jelenni most egyelőre, novemberbe vagy októberbe, csak Amerikában vagy az amerikai iPhone-okon lehet majd ezeket egyelőre használni, pont azért, mert az európai szabályozás ennek gátat szab, vagy a gyors elterjedésének gátat szab. És ugye ezen most az amerikai kések kicsit lábon lövik magukat egyes vélekedések szerint. Én azért például az Epic kontra Google per kapcsán még egy nem elhanyagolható szempontra felhívnám a figyelmet, egy geopolitikai szempontra, amit nem mindenki vesz figyelembe, vagy lehet, hogy nem is mindenki tud róla. Az Epicben, ha jól tudom, most nagyjából olyan 35%-os részesedéssel bír a Tencent nevű
kínai
konglomerátum, ahol most gondolom nagyon elégedetten hátradőlve szemlélik az eseményeket, hiszen egyrészt ugye az ő tulajdonuk az ezáltal jobb pozícióba kerül, vagy gazdagodik, másrészt meg az Egyesült Államokban ugye egy helyi monopólium megszűnhet, vagy egy helyi technológiai cégnek a pozíciói gyengülhetnek, és az mindenképpen jó Kínának. Úgyhogy igen, tehát hogy ezt is figyelembe kell venni ezeknek a döntéseknek a kapcsán, hogy egy mondjuk egy adott régió digitális fejlődését, vagy innovációs görbéjét hogyan befolyásolhatják ezek az ítéletek, vagy ezek a szabályozások.
Világos. Oké, még majd nyomon követjük ezt a jogalkotói folyamatot, vagyis ezt az ügyészségi indítványt. Köszi szépen, hogy beszélgettünk róla. Szép napot neked.
Sziasztok.
Szia, szervusz. Kolyi Tamással, a hvg.hu szerkesztőjével beszélgettünk a Google-ről.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Most olvastuk a hírt, hogy kilép a Csík zenekarból a névadó, maga Csík János, aki hát azzal indokolja, hogy elfáradt, már nem olyan, mint régen, 20 évvel ezelőtt neki volt egy nagyon-nagyon komoly baleset, amiből épp hogy föl tudott épülni, de a név az marad, és helyére egy kiváló zenész érkezik, egy primásnak, Gál Tibor, akik már készülnek, a 60. születésnapján fog elköszönni a közönségtől, úgyhogy hát ilyet sem nem szoktunk, úgyhogy népzene, Csíkzenekar most, és azért is érdekes az ő karrierjük, mert hogy a szűk népzenei közegen kívül akkor váltak ismerté, amikor ismert dalokat kezdtek áthangszerelni, földolgozni. Maga a most múlik pontosan féle eset az többszörösen izgalmas, mert azt a Quimby-nél nem lett sláger, tehát abból konkrétan már a Csíkzenekar csinált slágert, és azóta játsza is a Quimby előszeretettel, az a dal szinte elsikkadt volna, hogyha a Csíkzenekar nem dolgozza föl, de akkor ők már benne voltak ebben a feldolgozás, vagy rajta voltak ezen a feldolgozás vonalon, amely korábban indult elsősorban Kispál dalok feldolgozásával, de hát egy hatalmas életút áll mögöttük, és még sok minden áll előttük is. Szóval Csíkzenekar Csík János nélkül marad, és akkor egy kicsit visszatekintünk az ő pályafutásokra ezzel a dallal.
N-O-P-Q, a nagy Q,
és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra, hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Egy izgalmas kis promó a vasárnapi borravalóból, ugye ez hallható itt a Rádió Café 98.0-án, vasárnaponként 9 órától Kántor Bandi beszélget a vendégeivel, aki most nem más, mint Tischler Petra, aki egyébként szekszárdi születésű, és most már séf, de kézilabdás sportmúltból jött, és azt mondja, hogy ez sokat segített. Neki, így van, mert azért a konyhában is ott rend van, struktúrák vannak, hierarchiák. Így van, és csapatjátékban kell dolgozni. Több nyelven beszél, angol, francia, amellett spanyolul és japánul is elboldogul.
És... annyiban hozzánk is hasonlít, hogy enni is mindig imádott.
Igen. Én olvastam róla, és azt mondja, nyilatkozta egy alkalommal, hogyha valami a szuperképességet lehetne választani, akkor azt kérné, hogy ehessen bármeddig, bármennyit, mindenféle negatív hozadék nélkül. Úgyhogy ilyen kívánságai vannak. Dolgozott az Arts Club konyháján, Londonban, a Nobu konyháján itthon, az USA-ban, francia tulajdonú Van Eleven Fine Dining Bistróban, a Costes Downtown sous-séfje volt, amikor ott hagyta a posztot, és pont akkor kapta meg a Michelin csillagot az étterem. És akkor úgy döntött, hogy a saját útját kezdi járni. Szóval Kántor Bandi beszélgetett vele többek között arról, hogy miért fontos a katonás konyhai hierarchia egy étteremben.
Azért volt egy hosszú út ide vissza Szekszárdra, ugye a kertig, meg ehhez az egész filozófiáig, tehát azért te dolgoztál olyan éttermekben, Costes, Nobu, ahol hát ez a klasszikus hierarchia van, katonás rend, minden egyes darabka ugyanúgy néz ki, ugyanúgy van vágva, és leüvöltik a fejedet, hogyha nem. Mondjuk kb. Ez a sztereotípia, ami él az emberekben, de hát ezt látni a tányérokon is.
Így van, én imádom, tehát hogy ez a fajta szervezettség, ez a fajta szigor, ez a nagyon-nagyon következetes hierarchikus rendszer kell ahhoz, hogy valami úrami pontossággal működjön. Sokan megkérdezik azt, hogy de ezt hogy lehet emberileg bírni, de hogy miért van erre szükség, miért kell ennek, miért nem lehet ez egy ilyen jó hangulatú, kis zenével, stb. Vegyük azt, hogy az átlag ember nem lát bele abba, hogy milyen egy konyhai élet, tehát egy tényleg egy magas színvonalú étteremnek a konyhai élete, hogyan épül föl, hogyan működik. Mindig azt szoktam mondani, hogy konyhán dolgozni és főzni két teljesen külön dolog. Tehát ezt semmilyen szinten nem lehet egy napon említeni. Onnantól kezdve az egyetlen közös, hogy a végén lesz egy étel, amit a vendég elfogyaszt. De otthon főzni és az, hogy édesanyám nagyon jól főz 1 millió éve, és baromi jó abban, amit csinál, nem fog tudni egy profi konyhán helytállni, ahogyan attól még, hogy valaki 15 éve profi konyhán dolgozik, nem biztos, hogy ő otthon egy 15 fős karácsonyi ebédet úgy tud lehozni, bár nyilvánvalóan nagy eséllyel, de hogy érted, teljesen más az a típusú főzés, ami ott megy, mert hogy itt rendszerek vannak, amiket követni kell, és nem a kreativitás hiánya miatt mondom ezt, hanem egyszerűen az, hogy máshogy épül föl egy ilyen főzési folyamat. Tehát, hogy miért kell ez a fajta szigor és ez a hierarchia, ahol folyamatosan ugye parancsokat követsz. Képzeljük el azt, hogy napi 12 kötője 16 órában te egy iszonyatosan kemény fizikai munkát végzel, folyamatosan állsz, nagyon sokat statikusan állsz, nagyon igénybe veszi az ízületeidet, az izmaidat, nagyon nincs időd azzal foglalkozni, a sajnos a szabadidődben, hogy kellemesen le tudjál nyújtani, normálisan tudjál sportolni, legyen egy olyan állóképességed ehhez a fajta igénybevételhez. Nagyon nehéz dolgokat emelgetsz, folyamatosan rohansz, jössz-mész, amennyiben van mozgás, és mellette pedig egy nagyon komoly fizikai leterheltség, mert folyamatosan ott kell lenned, figyelned kell a társadat, mikor mi lesz éppen kész, tudnod kell, hogy melyik időzítő mire van beállítva, minden másodperc számít, egy fürgmel esetében másodperceken múlik az, hogy nehogy túlmenjen ez a hús, nagyon drága alapanyagokkal dolgozunk, éles tárgyak, éles kések, éles dolgok vesznek körül, minden forró, vagy minden nagyon hideg, mindennek megvan a helye, iszonyatosan sokszor előfordul, hogy maga a hely kevés ahhoz, amit termelünk, ezért nagyon jó rendszereket kell felépíteni, hogy itt minden könnyen megtalálható, minden pillanat számít, és nagyon rá vagy utalva a többi pályának a működésére, ergo, ha te kiengedsz és te valamit nem figyelsz, akkor az ételnek az egyik eleme el fog csúszni az összes többitől, és utána az összes alapanyag és mindenki másnak a munkáját te tiszteletlenül a kukába dobod, és nem csak a saját magad munkáját. És itt jön képbe szerintem az, hogy maga a munkához és maga a teljesítményhez való hozzáállás, az szerintem minden esetben minket ér le. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki nem a 120%-os maximumot akarja nyújtani, attól függetlenül, hogy ez nem az ő étterme, magadat írod le ezzel. Tehát, hogy az, amit én a kezeim közül kiadok, az minden esetben engem minősít. Teljesen mindenki ki a tulajdonosa annak az étteremnek. Én nekem kutya kötelességem, hogy ha magam felé tiszteletet tanúsítok, és szeretném, hogy elismerjék a munkámat, akkor legyen szó egy kockarépa vágásról, bármi ilyesmiről, nekem mindig a lehető legtökéletesebbre kell törekednem, és nem pedig úgy hozzáállni ehhez, hogy jaj, jó lesz az úgy még.
Tehát vasárnap 9-kor a Borvalóban beszélget Kántor Bandi Tischler Petrával, aki ma már privát séfként dolgozik, saját biodinamikus, permakultúrás kertjében termeli az alapanyagokat.
Mi és az hogy, a biodinamikus?
Hát én nem tudom, nem hogy az...
Jó, akkor majd kiderül.
Valami nagyon jó cuccok jönnek ki belőle, szerintem, mert aminek ilyen neve van, az biztos, hogy valami nagyon high-tech sztori. És még mindig tele van energiával Petra, ahogy azt hallhattuk. A vele folytatott teljes beszélgetés, tehát vasárnap reggel a Borravalóban hallható a Gasztrokultúra magazinban. És akkor még egy műsor ismertetés, mert hogy utánunk rögtön persze Czoller Andi jön a hírekkel, de majd 11-kor lesz pont jókor.
De még lezárhatjuk ám a rovatot, vagy ezt ide
szántad? Ja, bocsánat, csak akkor volt a lendület. Ja, igen. Hát, jó, okay.
Egy pillanatra fölfüggesztjük a lendületet, jó. Aztán mindjárt visszatérhet.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Csak megörültem, hogy megtaláltam, hogy mi lesz a pont jókorban, és gondoltam, még melegiben gyorsan letolom, de teljesen igazad volt, hogy ez már nem a gasztrorovat része. Szóval 11-kor lesz pont jókor, ahogy azt már megszokhattátok az új műsorrend szerint. Fehér Mariam beszélget Epres Attila színésszel, a pont jókor vendége ő most, akinek művészetén túl nagyon fontos a természettel való együttélés, a sport, a víz, az evezés, évek óta a PET Kupa egyik részvevője és szervezője, Plastik Kajak című minisorozat. Ő maga vezet végig minket a hajnali szemétszedésen, amelynek során a szemét nagy része a szétválogatás után újra hasznosul, de természetesen majd kitérnek a beszélgetésben a színházra, és kiderül, hogy mennyi mindenben látható az idei évadban, tehát Epres Attila színésszel beszélget Fehér Marian a pont jókorban. Minden hétköznap 11-től 12-ig hallható ez a műsor a Rádió Cafén.
Azt írja Laci hallgató, hogy vitatkozna az, hogy a Queen Beat-től a Most Múlik pontosan el lett volna népszerű a Csík előtt, Csík zenekar előtt. Kétségtelen, hogy a Csík zenekar hozzájárult a népszerűsítéséhez, de kis Tibi és a Queen Beat érdemeit ne degradáljuk le semmiképpen, nem volt cél degradálni. Nekem az az emlékem arról, hogy amikor kijött az album, amelyiken az a dal van, akkor nem szólt nagyot, nem játszották rádiók, senki nem beszélt róla. A kilegzés lemezről annó a Most Múlik, hát pontosan helyett az autó egy Serpentinen volt, ami úgy futott, és az akkori rádiókafé is játszotta, meg a Sehol se talállak, ez volt a kettőség, és voltam koncerten, és ott abszolút nem is játszották, emlékeim szerint a Most Múlik pontosan, és eltelt jó pár év, és egyszer csak hirtelen mindenki erről beszélt, mindenki tudta, mindenki ismerte, és ez már a Csík féle verzióból jött, és sokan nem is tudták, hogy az Queen Beat dal eredetileg. Aztán nekem ilyen élményem volt róla, és annyira jó, hogy ezt ők felfedezték, és sokakhoz eljutott. Tehát, mint ahogy, mit tudom én, a majonéz reklámként a másik zseniális dal, és hát évekig, hát az úgy volt úgy koncerten, mindig is mondták, hogy a 28. verzióban játsszák, na mondd már, mi a címe?
Rám ne számíts.
Jó, majd eszembe jut, meg a hallgatók megírják, és egyszer csak egy reklámzene lett belőle, és aztán kiderült, hogy hát ez a magyar kultúra alapvető értéke, és mekkora klasszikus és zseniális dal, amit ugye a Gwimby már nem tudom, 20 évvel korábban írt, és Livius is énekelt, nem csak Quimby, hanem Kutyavacsorája koncerteken teljesen más verzióban, szóval egy nagyon érdekes. Na mindegy, átcsak igaza van írja a hallgató, persze, mint mindig. És
csinálatos volt egy ilyen kitűzőt. És akkor mindenki mindig tudja. Hogyha esetleg vitába, akkor bocsátkozni.
Igen.
Na jó, akkor ez ennyi volt, ugye? El kell távoznunk.
Igen, szerintem
a műsor készítők sorából. Igen, mert hogy itt van már Czoller Andi, hogy híreket mondjon, holnap majd megint lesz.
Nem, azt hittem, hogy még olvasol üzeneteket.
Nem olvasok de, semmit, mert 57 van. És
ja, csak éppen, nem nézek órát, te éppen, vagy itt a óranéző.
Én jó, az óranéző.
Okay. Jó, akkor tiprizzünk.
Úgyhogy tiprizzünk, hírek jönnek.
Neki megadom magam, köszönöm szépen, erről a dalról volt szó természetesen, amit a reklám futtatott be.
Hát hiába vagyunk időben, mindig fogy valahogy, úgyhogy szerintem búcsúzzunk el. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.